töprés, kuláklista. Egy rendszer, amely lépésről lépésre számolta fel a paraszti önállóságot. De mit tett mindez a falusi társadalommal, és hogyan vezetett el a nyílt ellenállásig? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története. Ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
Teljessé vált a leendő Tisza kormány névsora, miután Magyar Péter a belügyi és az igazságügyi tárca várományosait is bejelentette. A leendő belügyminiszterről, Pósfai Gáborról a Telex így írt: sose volt még belügyes, még a politikában is újonc, most neki kell visszaterelni a szakmai útra a rendvédelmet. Az igazságügyi miniszter pedig a leendő miniszterelnök sógora, Melléthelyi Barna Márton lesz. Az ő kinevezéséről azt mondta Magyar Péter, hogy megéri vállalni a politikai kockázatot egy kiváló szakemberért. Ez a mai ütközőpont. Itt van velünk a telefonban ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég Alapítvány tudományos igazgatója. Vele beszéljük át a témát. Köszöntöm, Zoltán!
Köszönöm, jó napot kívánok!
És természetesen köszöntöm hallgatóinkat is, én Dávid Edit vagyok. Hát egy hét sincs már, ugyanis május 9-én alakul meg az új országgyűlés, és utána pedig a kormány is. Hát hogyha azt kellene mondani, ami a felvezetőben is elhangzott, hogy a politikai kockázatot is megéri vállalni a sógoráért Magyar Péternek, akkor talán érdemes erről kezdeni, vagy ezzel kezdeni a témát. Van-e politikai kockázat abban, hogy kit is választott ugye az igazságügyi miniszternek Magyar Péter?
Azzal érdemes kezdeni, hogy ezt a fogalmat, amelyet időről időre az elmúlt napokban a közbeszédben használnak, nevezetesen a nepotizmust érdemes tisztába tenni, ugye itt miről is van szó, hogyha úgy dönt egy kormányfő, hogy alkalmaz kormánytagként rokonokat a saját kabinetjében, akár miniszteri szinten, akár államtitkári szinten, egészen a helyettes államtitkárságig, akkor nyilvánvalóan azt mondhatjuk, hogy kormányzati szerepet szán egy hozzátartozójának, amelynek kapcsán ugye nem Magyarországon, hanem a nemzetközi térben számos kérdés merült fel korábban is. Kezdjük azzal talán, hogy és legyünk jó hiszeműek, ne az észak-koreai, az azeri vagy a szíriai családokon belüli pozícióosztást vizsgáljuk, hanem jogállamokban nézzünk körül. Alapvetően, amit felszoktak hozni az Egyesült Államokban, és akkor ott le is ragadnék első körben a 20. században talán az ilyen leghíresebb nepotizmus vágyával illethető lépés, az John Fitzgerald Kennedy részéről történt meg, amikor Robert Kennedy-t, az ő öcsét kinevezte igazságügyminiszternek. Ha abban a történelmi kontextusban maradunk, akkor azt mondhatjuk, hogy egyébként leszámítva a nem a politikai természetű károkat, politikailag az egy jó döntés volt, hiszen egy kiváló igazságügyminiszterként szolgált Robert Francis Kennedy. Ennek ellenére 1967-ben úgy döntött az amerikai vezetés, hogy most mondhatjuk azt, hogy a politikai elit, hogy egy nepotizmus ellenes normát alkot, hogy a jövőben ilyen típusú összefonódások ne lehessenek. Na hát persze ez nem sokáig tartott, hiszen egyébként a Clinton kabinet ideje alatt is, hogy ne menjünk messzire távolságban az akkori demokrata elnöktől a feleségéig kell egészen menni, aki egészségügyi reformmal kapcsolatos kormányzati szerepet kapott, de azt hiszem, hogy alappal hozták fel korábban Trump elnök első ciklusában is azt, hogy Ivanka Trump, illetve férje Jared Kushner, tehát az elnök lánya és sógora is kapott kormányzati szerepet. Egészen pontosan, ugye Kushner esetében azt mondhatjuk, hogy a mai napig a közel-keleti konfliktusokban részt vesz, és meghatalmazott nagyköveti pozícióban, vagy éppen főtárgyalói pozícióban, ahogy ott ezt hívják, eljár. a Trump kabinet megbízásából és érdekében. Ez tehát a nemzetközi kitekintés. Hazai viszonylatban 1989 óta ilyen szoros családi kapcsolat kormányon belül még nem volt. Tehát valóban, amiről a megválasztott miniszterelnök beszél, az egy létező lehetőség, akár súlyosabb politikai kockázatot is jelenthet. Az a, mit Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője úgy apostrofált, igyekszem pontosan idézni, hogy az uram bátyám rendszer helyett a sógor koma rendszer fog tovább menni Magyarország tekintetében, vagy egy ilyen rendszerről beszélhetünk ezen jelölés kapcsán. Kétségtelen tény, hogy politikailag is és valójában a Tiszapárt kampány ígéretei szempontjából sem néz ki jól ez a kinevezés, azt pedig a megválasztott miniszterelnök pontosan be kell, hogy tudja, hogy mérje, tehát be kell tudni mérnie azt, hogy ezek a károk valóban arányban vannak-e azzal a feltételezett vagy vélelmezett képesség halmazzal, amelyet majd érvényesíteni fog munkája során a kijelölt igazságügyminiszter.
Ugye csak bízni tudnunk abban, hogy amikor Magyar Péter kockázatról beszél, akkor majd ez a bizonyos inga pozitív irányba fog eldőlni, és tényleg azt lehet mondani, hogy megérte a kockázatot vállalni, de hát azért valami kockázat van a belügyminiszternek a megnevezésében is. Ugye Pósfai Gábor minisztersége garancia arra, hogy lezáruljon az a korszak, melynek során a politikai utasítások sokszor felülírták és aláásták a szakmai szempontokat a rendvédelem területén. Ezt Magyar Péter írta, miután bejelentette, hogy Pósfai Gábor, aki korábban a Decathlon magyarországi és ausztriai egységét vezető, és ugye tavaly február óta a Tiszapárt operatív irányításáért felelős személy, hogy ő fog majd a belügyminisztériumért felelni. Na hát ez mekkora kockázatot jelent, vagy ebbe van-e bármiféle kockázat, mert hogyha azt nézzük, hogy Magyar Péter szakértői kormányt ígért, akkor hogyha végigfutjuk ezt a listát, akkor ott azt tudjuk mondani, hogy Vitézi Dávid az valóban szakember, a Fidesznél is kapott pozíciót, de hát el tudjuk ezt belügyminiszterként mondani Pósfai Gáborról.
Hogyha egy kicsit hátrébb lépünk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy itt azért látható, hogy az elmélet és a gyakorlat tud látszólag feloldhatatlannak tűnő ellentéteket mutatni. Tehát amikor át kell ültetni a gyakorlatba egy-egy kampány ígéretet, vagy éppen a kampányban elhangzott tilalmat, akkor már falakba ütközik a politikus, vagy éppen egy megválasztott miniszterelnök is kénytelen a korábbi ígérete paraméterein változtatni. Ez történik valójában Kármán András esetében, ez történik Vitézi Dávid esetében is, és valószínűleg több olyan, és már hallottunk egyébként Fidesz kormányokból érkező, nem feltétlenül miniszteri, hanem államtitkári vagy helyettes államtitkári szinten szolgálatot teljesített személy fog felbukkani a Tisza kormányban, akik tekintetében, hogyha ez a tilalom, ez zéró tolerancia lenne a volt fideszesekkel szemben, akkor ilyetén kinevezések nem valósulhatnának meg. Ugye azt is el kell, hogy mondjuk, hogy ebben a helyzetben bizonyos fajta eleganciát és nagyvonalúságot is kell tanúsítani, tehát első körben bármelyik jelöltre azt mondani, természetesen az előző kérdéskor az egy ténykérdés, a rokonság tekintetében, de azt is lehetne mondani, hogy jogilag támadhatatlan, erkölcsileg védhetetlen, tehát ott nyilvánvalóan az elemzés az, hogyha valaki objektíven tekint a kérdésre, az nem vezethet más eredményre, mint hogy valóban politikai kockázat, és nagyon rossz optikája van annak, hogy 89 óta először egy kormányfő a saját sógorát nevezi ki. Az, hogy egy párt mellett operatív vezetőként szolgáló személy lesz a belügyminiszter, az persze több mindent takarhat. Először is azt, hogy mennyire lesz megszabadítva, fogalmazunk így, számos feladatkörtől, hatáskörtől a belügyminisztérium. Ugye most egy kvázi szuperminisztériumként, vagy mindenképpen felduzzasztott hatáskörű minisztériumként működött a belügyminisztérium, egészen május 9-ig ez még így zajlik, és azt követően könnyen lehet, ugye törvény, illetve rendelet fogja meghatározni egészen pontosan azt, hogy milyen struktúrában állnak fel a minisztériumok, aztán majd milyen feladatokat fognak ellátni, de könnyen lehet, hogy egy jóval szűkebb hatáskörrel, kifejezetten a rendőrségre, illetve a rendvédelmi szervekre fókuszáló hatáskör mentén fog működni a belügyminisztérium. Tehát először is azt látni kell, hogy szűkebb portfólióval működhet az új belügyér. Aztán amit szintén látnunk kell, ezek látszólag technikai kérdések, de mindenképpen beszédes, hogy bejelentett a megválasztott miniszterelnök, hogy megválasztását követően nem a terrorellátási központ fogja a védelmét ellátni szándékai szerint. Ezt közölte a Facebook bejegyzés alapján a TEK vezetőjével, hanem a készenléti rendőrség. Ez bizonyos értelemben a 2010 előtti időszakhoz történő visszanyúlás, bár ott ugye nem így hívták, hanem volt kifejezetten a közjogi méltóságok védelmére egy önálló, elkülönített egység a köztársasági őrezred a rendőrségen belül. Ennek a visszahozatalát ebben a döntésben nem teljesen látom, de mindenképpen a 2010 előtti időszakhoz nyúlnak vissza azok, akik ezt a döntést hozták, azzal, hogy nem a TEK látja el a miniszterelnök védelmét, és vélhetőleg egyébként a többi közjogi méltóság tekintetében is a készenléti rendőrség különleges egysége fogja ezeket a feladatokat ellátni. Ezzel kapcsolatban még mondjuk a házelnök vonatkozásában ilyen jellegű információt nem kaptunk. És hát azt is látni kell, hogy talán még érdemes erre nagyon röviden kitérni. Rajtam kívül mások is pedzegetik ezt a témát, úgyhogy kicsit bátrabban is mondom, hogy nem annyira stabil rendszerben gondolkodik az a mindenkori miniszterelnök, aki sok tárcát hoz létre. Tehát 16 tárca az egyébként szintén, visszahozom a 2010 előtti időszakot, akkor volt önálló környezetvédelmi minisztérium, egészségügyi minisztérium, oktatási minisztérium, de mint ilyen alkalmasabb arra, hogy egy dinamikusabb pozíció megtartás, hogy éppen csere valósuljon meg a minisztériumok élén, tehát egy nagyobb fluktuációra számíthatunk, hogyha valaki nem válik be, akkor jóval könnyebb és kisebb politikai kockázattal jár egy-egy terület tekintetében leválasztani a minisztert, mint hogyha egy olyan csúcsminisztérium éléről kell elküldeni valakit, aki 3, 4 vagy 5 egyébként klasszikus minisztériumi területért felel. Tehát csúcsminisztereket eltávolítani talán nehezebb volt, erre láthattunk is példát az elmúlt időszakban, hogy viszonylag stabilitást mutatott a miniszterek pozíciója legalábbis két országgyűlési választás között a kormányok tekintetében. Ez most majd változhat 2026. május 9-e után.
És hát, hogyha már itt stabilitásról beszélünk, és itt a 2010 előtti időkről, ugye ön is azt a tényt közölte, hogy a Facebookon üzent Magyar Péter a TEK-nek, hogy nem az ő védelmét kérik, és azért ez a magyar politikában, a magyar politikai kommunikációban azért iszonyatos újdonság, aminél csak úgy fölkapja az ember a fejét, hogy a közösségi médiában történnek bejelentések, történnek üzengetések, és bár még az új kormány nem alakult meg, hiszen majd május 9-e lesz az, amikor föláll az országgyűlés, vagy kinevezik a minisztereket, mégis azt látjuk, hogy a közösségi médiában azért, mintha ilyen elszabadult hajóágy látnánk kommunikálni a minisztereket, és itt gondolok most arra, hogy a gazdasági és energetikai miniszter kapitány István a szabad orvosválasztás kapcsán posztolt, majd az egészségügyi miniszter jelölt Hegedűs Zsolt hirtelen szintén a közösségi médiában üzent kapitány Istvánnak, hogy hát jó az irányvonal, de hát azt mégsem lehet úgy. Mit látunk egyáltalán ilyenkor kibontakozni? De itt hozhatnám Vitézi Dávidot is azért, ő is nyilatkozott már meg a közösségi médiában, de mint hogyha egészen más platformon és egészen másként kommunikálna a Tisza párt.
Ugye ez azt kellene tudni, hogy mennyire fajsúlyos egy-egy miniszter a bejegyzése. Tehát, hogyha komolyan vesszük, akkor valóban ez a széttartó kommunikáció, ez árthat a kormányzati működésnek. Mert végső soron az egy dolog, hogy a közösségi média felületeken, vagy akár a hagyományos médiában, vagy podcastekben mit mond el egy tárcavezető, mennyire önálló, mennyire kap szabad kezet a főnökétől, a miniszterelnöktől, de az is egy fontos kérdés, ezen önállóság és adott esetben szabatosság, vagy szabadosság mellett egészen pontosan, hogy ez mennyire akadályozhatja a hatékony kormányzati munkát, meg hogy egyáltalán mennyire számítanak ezek a nyilatkozatok, tehát mennyire lesz egy szűkebb kabinet, egy olyan szűk politikai döntéshozó kör a Tiszán belül, ahol a valódi döntések születnek, és ez fogja meghatározni a kormányzat politikáját, vagy mennyire, mert szeretik az energetikában ezt használni, ezt a kifejezést, diverzifikálják a döntéshozatalt, mennyire szervezik ki egyes területeken a döntésjogát a minisztereknek, mert akkor valóban egyébként most attól függetlenül, hogy vélhetőleg azért ez fegyelmezetlenség is lehetett a felkért gazdasági és energetikai miniszter részéről, hogy egy ilyen kérdésben megnyilvánult. Lehet, hogy a jövőben azért ezt mérsékelni kívánják az ilyetén típusú belső konfliktusokat okozó felelőtlen kommunikációt a párton belül, aztán meg lehet, hogy annyira úgy érzik, hogy mindent megtehetnek, és annyira elfogadó az a 3,3 millió szavazó polgár a Tiszával szemben, hogy gyakorlatilag a hibának látszó lépéseket is pozitívumként értékelik, és hogy ez egyáltalán, hogyha így van, akkor meddig tart, erre most még nem tudunk választ adni. Tehát nyilván annyira a nulladik pontban járunk még, hiszen nem tette le a miniszterelnök sem az estét, ma vették át a megbízó levelüket a képviselők, tehát ebben a kérdésben még nem látunk. Természetesen, ha kritikusan állunk a kérdéshez, akkor azért mondhatnánk azt is, hogy nem sok reménnyel kecsegtet az ilyen széttartó kommunikáció a közélet megérthetősége szempontjából, vagy éppen egy fegyelmezett kormányzati munka szempontjából, de hát persze azt is feltehetjük gyakorlatilag költői kérdésként, hogy mennyire cél egy fegyelmezett hatékony kommunikáció vagy kormányzat egyáltalán. Most nyilván felkaphatják a fejüket azok a tiszások, akik ugye a Tisza párt azon szimpatizánsai, akiknek ez számít. És én az ő érzületüket nem kívánom megsérteni. Én is azt gondolom, hogy a hatékony kormányzat és az emberek jólétéért való nap mint nap történő kemény munka az, amelyik feladata valójában, vagy amely feladata valójában egy kabinetnek, hogy ezt mennyiben befolyásolja egy felelőtlen vagy oktalan kommunikáció a kormánytagok részéről, ezt ma még nem tudjuk pontosan meghatározni, leginkább azon okok miatt, amit a jelen blokk elején mondtam, nevezetesen, hogy a döntéshozatal köreit, a felelősség köreit még nem látjuk a Tisza párton belül valójában.
Hát azt nem látjuk, de amikor arról folytatunk diskurzust, hogy komolyan kell-e azt venni, ami a közösségi médiában megjelenik, vagy mennyire kell komolyan venni, akkor azért csak a gyermek és oktatásügyi miniszternek kinevezett Lanner Judit példája itt van előttünk. De Pankotai Lili volt az, aki a közösségi médiában, ha mondhatjuk úgy, megpucsolta Rubocki Ritát. És végül Lanner Judit lett az, aki a miniszteri tárcát megkaphatja Magyar Pétertől. Tehát ilyenkor azért csak felmerül az emberben az a kérdés, hogy minthogyha bizonyos súlypontok eltolódtak volna.
Valóban úgy nézett ki, hogy néhány véleményvezér ellenzéki felszólaló volt az, aki megfutamodásra kényszerítette a megválasztott miniszterelnököt, de miután a belső folyamatokat nem pontosan ismerjük, ezért mondjuk azt, hogy ez az egyik verzió, amely reális lehet, és kétségtelen tény, hogy mivel annyira eltérő a két jelöltnek a múltja, a tudása, a hozzáállása, vélhetőleg például ideológiai vagy egyházi kérdésekhez, a felkért és a korábban szóba hozott miniszterjelöltről beszélek, hogy mondhatjuk azt, hogy még az sem kizárható, hogy valóban több eltérő hátterű személy is volt a kalapban. Teszteltek egy nevet, ott volt a Tisza párt megmondó emberei részéről egy felzúdulás, és végső soron egy olyan jelölt mellett döntöttek, aki egy percet sem tanított, és akkor ilyenkor szoktak természetesen egyébként sokszor okkal felzúdulni az előbbi kijelentés kritikusai, hogy hát nem mindig a legjobb múzeológusból lesz a legjobb múzeumigazgató, ez kétségtelen tény, tehát nyilván a vezetői képességeit még egyik felkért miniszternek sem ismerhetjük. Néhány hónap, vagy legalább fél év kell ahhoz, hogy valódi rálátásunk legyen arra, hogy mennyire felkészült szakembereket, vagy éppen pártkádereket helyezett pozícióba Magyar Péter.
És hát május 9-éről már annyit beszéltünk, ugye akkor alakul meg az új országgyűlés, és utána a kormány is. Most május 9-e más miatt is fontos. Mégpedig azért, mert azt ígérte Magyar Péter, hogy egy egész rendszerváltó bulit vagy népünnepét fog majd tartani május 9-én, és hát bocsássa meg nekem, de csak nem tudok a közösségi médiától elszakadni, hiszen Karácsony Gergely főpolgármester is bejelentett igaz ő május 8-ára egy hasonló nagyszabású rendezvényt, és azért azt látjuk, hogy az indulatok elég szépen egymásnak csaptak, Karácsony Gergely és Magyar Péter között is, és hát úgy tűnik, hogy Karácsony Gergely volt az, aki visszakozott ebből a történetből. Mit látunk ilyenkor, amikor el kellene kezdeni egy komoly munkát, és mégis, mint hogyha ilyen gumicsonton cívódnának?
Nagyon nehéz megítélni Karácsony Gergely munkásságát, akkor, hogyha ismerjük az elmúlt években felmutatott eredményeket a főváros tekintetében. És ezt még azzal együtt mondom, hogy nem vitatom, hogy egy konfliktus volt a kormány és a főváros között. Volt egyértelmű anyagi nehézsége a fővárosnak. Mi sokan azt állítottuk, hogy a folyamatokból azt olvassuk ki, hogy ezért a főváros vezetése, a felelős a főváros vezetése a felelősséget a kormányra hárította. E tekintetben nem most és nem én fogok tudni igazságot tenni. Itt két erő ütközött egymásnak, és az egyik alul maradt. Ugye nagyon nehéz a helyzete Karácsony Gergelynek, mert bár ugyan támogatta a Tisza párt valójában a költségvetés megszavazásával az ő pozícióban tartását, de nem biztos, hogy a következő főpolgármester választás során is, most szándékosan nem a 2029-es céldátumról beszélek, mert itt azért vannak hírek előrehozott önkormányzati választásról, meg annak a cáfolata is elhangzott, de tegyük fel, hogy 2029-ben lesz a következő önkormányzati választás Magyarországon, és akkor nem feltétlenül biztos, hogy Karácsony Gergellyel számol a Tisza párt. Tehát itt mondhatjuk azt is, hogy kakaskodni lehet, hogy nem a legbölcsebb a főpolgármester úr részéről egy ilyen helyzetben, de hát az, hogy végül is visszakozott, az, hogy beállt a sorba, az azt is jelezheti, hogy ő igazodni kíván az új vezetés akaratához, döntéseihez, együtt kíván jobban működni a Tisza párttal, mint ahogy ezt tudta tenni a Fidesz-KDNP-vel, és ennek egyik apró technikai részletkérdése lehet ez az ünnepség. Ami pedig magát az ünnepséget illeti, ha van még egy fél perc, alapvetően én abból a tételből indulok ki, hogy Macront, aki többször megnevezett politikai példaképének tekint bizonyos értelemben Magyar Péter, ugye Emmanuel Macron Franciaország köztársasági elnöke, Franciaországban rendszeresen vannak katonai parádék. Nem tudni, hogy mennyire fogja ezt, ugye ott egyértelműen a július 14-éhez kapcsolódik a legtöbb ilyen esemény közül is kiemelkedő módon a legnagyobb katonai parádé. Ez sokszor úgy zajlik, hogy külföldi vezetőket is meghív az aktuális francia köztársasági elnök. És akkor most én kinyitnék egy újabb kérdést, hogy és lesz-e félelnöki rendszer Magyarországon, vagy egy megerősített köztársasági elnöki pozícióval kapcsolatos közjogi módosítás. Azért hoztam be a makronizmust, mert abban sok minden belefér, hogyha azt másolni kívánja a Tisza párt.
Hát hogyha már Franciaországot meg a katonai parádét hozta ide, akkor május 9-e kapcsán elindulhatunk egy másik irányba is, hiszen katonai parádé olyankor Oroszországban is szokott lenni, de térjünk át valóban, egy percünk maradt az érdemi munkára. Ugye Magyar Péter egyeztetett már Brüsszellel. Mit lehet eddig tudni az uniós forrásokról, és tényleg egy percünk maradt?
Ami érdekes volt, hogy a Magyar Nemzet oldalán olvastam talán egy cikket arról, hogy meglepően rövid lehetett Ursula von der Leyen és Magyar Péter találkozója. Én a legfontosabb kérdésnek most a migrációs paktumot és annak végrehajtását tartom. Érkezni fognak uniós pénzek, ezek többnyire beruházásokat fognak finanszírozni. Ennek csak közvetett pozitív hatásait érezheti a legtöbb magyar állampolgár. Ez eddig is így volt, ezután is így lesz. De hogy mi, hogyan alakul a migrációs paktum végrehajtása, valóban 25 ezer migránst befogad-e Magyarország, mert hogy egyébként nem érkezik uniós forrás, vagy nem annyi, amit szeretne a Tisza kormány. Na ez lesz az egyik fő kérdése szerintem az elkövetkező heteknek.
És hát teljessé vált a leendő Tisza kormány névsora, miután Magyar Péter a belügyi és az igazságügyi tárca várományosait is bejelentette. Bízom benne, hogy a jövőben majd a kormány munkájáról is minél többet fogunk tudni beszélni. Nagyon szépen köszönöm Ify Ablomnici Zoltánnak, hogy a rendelkezésünkre állt. Vancsók György és Szilágyi Zsolt kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztilcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad.